scuola.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarország újabb sikeres evakuációs műveletet hajtott végre, amelynek keretében 8 magyar és 4 külföldi állampolgár hagyta el Libanont a Honvédség repülőgépével, jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A miniszter emellett bejelentette, hogy a kormány az evakuációs művelet mellett sikeres humanitárius akciót is végrehajtott Beirutban, amelynek során kritikus fontosságú adományokat juttattak el libanoni partnereiknek a lakóhelyük elhagyására kényszerülő emberek ellátása érdekében. Vidéken is megkezdte a nemzeti konzultáció leveleinek kézbesítését a Magyar Posta ZRT, közölte a társaság. Azt írták, a fővárosi kézbesítés végeztével elsőként Pest és Fejérvár megyében, majd az elkövetkező 3 hétben ütemezetten az irányító számok emelkedő sorrendjében zajlik a kézbesítés a többi vármegyében is. A Magyar Posta munkatársai több mint 6,3 millió küldeményt kézbesítenek vidéken, és a tervek szerint december 6-áig mindenki megkapja ezeket a leveleket. A küldemények közönséges levélként nem igényelnek személyes átvételt, azaz a postaládába kézbesítik a postások. Csaknem 100 vasúti kocsi felújítása kezdődött el, hogy mihamarabb ismét forgalomba állhassanak, közölte az Építési és Közlekedési Minisztérium közlekedésért felelős államtitkára. Nagy Bálint a projektet azzal indokolta, hogy a közlekedési akcióterv egyik legjelentősebb részét képező csaknem 800 milliárd forintos infrastruktúra fejlesztés mellett szükség van a járműfejlesztésre is. Azért van szükség erre, mert az ország és vármegye bérleteknek, valamint az új kedvezményrendszernek köszönhetően ma többen utaznak a MÁV vonatain, mint a járvány előtti rekordidőszakban. A közmédia idei Jónak lenni jó kampánya a baptista szeretetszolgálatot támogatja, amelynek célja egy új gyermekhospisz központ létrehozása. A közmédia 13. alkalommal meghirdetett karitatív akciójával a Tábita Gyermekhospiszház új központjának építését támogatják, amely gyógyíthatatlan beteg gyermekeknek és családjaiknak nyújthat térítésmentes, szakszerű ellátást szeretetteljes környezetben. A fogyatékossággal élőket támogató közösségek számíthatnak Magyarország kormányára, hangsúlyozta Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója a Facebook oldalára feltöltött videójában. Emlékeztetett, hogy a fogyatékossággal élők jogainak érvényesülését idén szeptembertől önálló fogyatékosságügyi államtitkárság is támogatja. Képviseljük az érdekeiket hazánkban és Brüsszelben is. Működésükhöz kiszámítható módon kapnak forrásokat, modern eszközökkel támogatjuk működésüket, programjaikat, mondta a miniszterelnök főtanácsadója. Kovács István olimpiai világ és Európa bajnok korábbi boxolót választották meg elnöknek a Magyar Ökölvívó Szakszövetség szombati tisztújító közgyűlésén. A posztra eredetileg a korábbi elnökségi tag Kassai Lászlót is jelölte a jelölőbizottság, de ő nem kapta meg a közgyűléstől a jelölő listára való felkerüléshez szükséges szavazati többséget. Kovács István 12 nem és 4 tartózkodás mellett 84 támogató voksot kapott a jelölő listára kerüléshez, és mivel az alapszabály szerint, ha csak egy jelölt van a listán az elnöki posztra, akkor őt megválasztottnak kell tekinteni, így a korábbi olimpiai bajnokról külön már nem kellett szavazni. 2029-ig ő lett a Magyar Ökölvívó Szakszövetség elnöke. Híreink végén az időjárásról. Egyre több helyen képződik köd, illetve alacsony szintű réteg felhőzet. Reggelre az ország nagyobb részén borult ködös idő valószínű. Inkább csak az északkeleti tájakon maradhatnak derült körzetek. A borult ködös tájakon szitálás, ónos szitálás előfordulhat. Gyenge marad a légmozgás. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet -4 és +2 fok között alakul, de a fagyzugokban ennél hidegebb is lehet.
A nap verse.
Ovid levele Júliához. Tomiban ősz van, barbárok a népek, és idegenek némely csillagok. A borostyánom zöldje dérbe téved, és örömektől oly özvegy vagyok. Júlia, szeretnélek látni téged és Rómát, ahol tavaszék ragyog. Tomiban ősz van, és a lelkemben tél. Júlia, Róma, ó, bemessze estél. Mi hír Rómában? Ki mostan a Cézár, és ki a költő, és miről dalol? Ki hordja most Ovidius babérját? Kacér Fortuna most kihez hajol? Tomiban ősz van. Hervad a babérák. Ó, boldog az, ki él titokba jól. Rómában minden fürdik szent tavaszban. Tomiban ősz van. És én itt maradtam. Szépek-e most is Rómában a szépek? Az élet most is oly édes, vidám? Melyik poétát tanít verselésre s szeretkezésre az én Júliám? Ne fájjon ez a kérdés, hisz az élet szeretni s veszni szerelem híján. Tomiban ősz van, és nincs szerelem. Több tavaszom már nem is lesz nekem.
Juhász Gyula Ovid levele Júliához című versét Avar István előadásában hallották.
A vidék hangja a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit a zenei szerkesztő Bartók Beáta és a technikus Tompos Péter nevében is, Papp Péter a következő óra szerkesztője. Ma nagy körülre látogatunk, ahol Balogh Péterrel, az Élő Tiszáért Egyesület elnökével beszélgetünk, de azért még érdekességként átkelünk Kompala túlsó partra a Tiszán. Elsőként Balogh Pétert hallják.
Igen, hát az az elvem, és ez mostanában felmerült most, hogy így politikai érdeklődés is megnyilvánult a téma iránt, hogy rögtön a közepébe vágjak, hogy aki kérdez, annak válaszolok. Na most annak is válaszolok, aki nem kérdez, ugye ez a tanári betegség, ahogy szoktam mondani, mert én is abban a fajtában vagyok, sajnos vagy nem sajnos, és hogy mennyit beszélek, az meg csak rajtad múlik, mert amikor kikapcsolod a mikrofont, onnantól abba hagyom egy idő után.
Jó, azt hiszem, hogy idő van, igaz, hogy talán a mai napod megint zsúfolt, vagy mindig zsúfolt, most hagytál abba egy konferencia beszélgetést, mire ideértem újabb vendég, vagy nem is tudom, minek nevezzem, kutató jelent meg nálad, tehát azért megvagy. Dolgozol, hál' Istennek.
Igen, van mit csinálni, szoktuk mondani. Most tényleg így az ünnepnapra is való tekintete elég sűrű. Valóban volt egy ilyen munka megbeszélésünk, olyan sokadik Alföld megmentő civil kezdeményezés. Neked egy megbeszélése, de este is lesz egy másik, illetve valóban itt van a Művészeti Akadémiától a kutató úr, akivel ugyancsak itten beszélgetünk majd mindjárt közben.
Amikor veled beszélgetek, két dolog a legfontosabb általában, a víz, és hát természetesen a víz hiánya. Úgy ezért kettő, mert kétszer víz és egyszer a víz hiánya, ha a Közép-Tisza vidéken vagyunk.
Igen, tehát most ez az idei év, hogyha ugye márciusban beszélgetünk utoljára, nagyon tanulságos volt ebben a két fontos dologban, amit említettél. Azzal kezdődött ugye, hogy a miniszter úr megállapította a március vége, április 20-a körül, április volt már, hogy mikor mi mondtuk, hogy hát baj van, és vízhiány van, ugyanis hát 50 mm esett az első 4 hónapban.
Igen,
és akkor 60 esett május 1-ig, most már emlékszem, májusban esett ugyancsak 60, és akkor június elején is 60, tehát az első fél évet 200 mm-re zártuk, ami évre vetítve 400, és akkor onnantól emlékszik mindenki, hogy egy őrült aszályos év volt a július-augusztussal, a 2024-es is. Mindenesetre a miniszter úr azt mondta, hogy inkább a belvízzel van baj április elején még, mint a vízhiánnyal, és hogy nincs igazam ebbe, hogy én vízhiányt kiáltok. Amire azt mondom, hogy nem az, hogy én előre láttam a nyarat, stb. Nem erről van szó, hanem ha nem csak semmit, akkor is rendszer szerűen vízhiányos ez a táj használat, ami van az Alföldön, és amit ugye egy agrárminiszter elvileg a fő koordinátora ennek, és ez az, ami nem jó. Tehát, ha tetszik, rendszer szerűen egy aszály csináló tájhasználatunk, mezőgazdaságunk van, ezért lehet mondani, hogy a szájban megjegyzem a milliméterek, a tényleges adatok pedig ezt őrültű bizonyítják.
Abban megegyeztünk ugye akkor is, hogy itt nem vízhiányról kell beszélni, hanem csapadékhiányról. Hát a víz van, csak elküldjük, ugye? Mint mindig, megemlítjük. Ez így szokott lenni.
Igen, nagyon fontos, hogy az Alföldön csapadékhiányról kell beszélni a táj egészének a működését tekintve. Tehát, hogy van egy rendszerszerű csapadékhiány, mint hogy medence helyzetű a Kárpát-medence, az alföldi rész különösen. Úgyhogy a hegyekben esik az eső, a medencébe meg nem annyira esik az eső, viszont cserébe ide folyik a hegyekből a víz. És ezért mondhatjuk azt, hogy vízhiány nincsen annyira, mint csapadékhiány, mert a hegyekből kegyeskedik ide folyni a víz, a hegyvidékek víz töblete, ugyanis ott meg úgymond túl sok a víz. Itt van egy holló közben.
Hallom, hogy múltkor is bejelentkezett, hogy már ismerőssé vált. Na, tulajdonképpen ugye itt ez a vízhiány, ez azt is jelenti, hogy a mezőgazdaságot másképpen kell kezelni, mint addig, amikor még itt volt nekünk a lábunknál a víz, amikor még nem voltak gátak. Gondolom, hogy ebbe is megegyeztünk, hogy ezt jól elrontottuk.
Igen, hát mi nem annyira rontottuk el, de
előd
szakemberek elrontották, és a jelen szakemberek pedig ragaszkodnak ehhez az elrontottsághoz. Tehát ez fontos. Ezzel együtt Hát igen, hogy más mezőgazdaság, tehát az eredendő állapothoz igazodó tájhasználat is egy mezőgazdasági rendszer volt, ezt nevezzük ártéri gazdálkodásnak. Ez ugye azt értendő alatt, hogy egy ártériesített gazdálkodás, az ártéri viszonyokhoz igazított mezőgazdálkodás, amiről szó van, amiben értendő sok egyéb haszonvétel is mondjuk a most szűken értelmezett szántóföldi műveléshez képest, mégpedig ugye legeltetés, halászati haszonvételek, egyéb vízi haszonvételek, de akár erdővel kapcsolatos a fákkal kapcsolatos haszonvételek is egészen méhészetik, stb. Tehát egy szélesen értelmezett mezőgazdaságról beszélünk, illetve mezőgazdasági rendszerről, ami egymásba ágyazottan akár térbelileg is, tehát ugyanazon helyen van többféle haszonvétel, ami ugye nem mondható le szántóra például, ami ilyen szempontból is monokultúrás. Na most ezt váltotta le a 19. századdal a modern kor, meg a becsatlakozó, hát hogy mondjam, a profit érdeküket meglátó gazdákkal az élen, és az ezt kiszolgáló vízügyi műszaki apparátus, és kiszárították a tájakat, a Tiszát becsatornázták, kiegyenesítették, gátak közé szorították, a víz kiáradását lehetetlenítették, a helyben megjelenő, a tájban megjelenő vizeket belvíznek címkézve, annak a levezetéséről, a tájból való kivezetéséről gondoskodtak, tehát egy táj kiszárítása folyt, vagy találódott ki, hát ugye 100 évvel ezelőtt, és ez koncepciósan azóta is az elmúlt aszályos évek ellenére, illetve a tudomány által föltárt összefüggések, egyébként a józan ész által látható összefüggések ellenére is tovább folyik ez a kiszáradás. Most annyi változott, és visszatérve akkor a márciushoz képest, hogy mi történt, hogy így az, hogy ez az évnek az ajándéka, hogy két nagy dunai árvíz között volt ez az országos aszály, és hogy Budapesten is kegyeskedett átfolyni egy árvíz, tehát így ugye ez átütötte az inger küszöböt jobban, vagy megugrottam. Úgyhogy valóban talán még nagyobb lépést, vagy nyitódás lett úgymond azon az ajtón, ami csak mondásba szokott lenni nyitva, mert szokták mondani, nyitott kapukat döngetünk, vagy legalábbis szakmai érvedig ez volt már 20 éve, de mindesetre senki nem ment át azon az ajtón. Most a 22-es aszály belökte ezt az ajtót, de akkor se történt semmi érdemben, és most a 24 őszén ugyancsak még szélesebbre tárodott ez az ajtó, de, és ez most nagyon aktuális, látszik az, hogy hogyan az úgynevezett kompromisszumok, félmegoldások, a mély megnemértése, tehát a mély összefüggéseig való átnemlátása az ügynek, helyzetnek, és a kollaboráns, hogy mondjam, tehát ez a jelenlegi megbukott realitás el nem engedése, és az ehhez való igazodás miatt félmegoldások, illetve álmegoldások jönnek előtérbe, óvatatlan a rendszer megtalálja az ő magához közelebb levő megoldásokat, ami kevésbé fáj neki, kevésbé jár a változtatásával, és ezt forszírozza, vagy ezt kerül előtérbe. Ezt látjuk, tehát konkrétan az öntözés, ugye megint csak a duzzasztások előre viterált, ez az őrült csatornakotrásosdi, eleve ezek az iparszerű, a jelenlegi rendszerben is meglévő megoldásokat forszírozzák a víz visszatartás kapcsán, amit látni kell, hogy nem jó, hanem egy újfajta hozzáállás kell, a új szemlélet, és akkor annak új gyakorlati megoldásai.
Voltam lent a kompnál, a Tiszánál, kicsi a víz. Úgyhogy ez a kicsi víz nem azt jelenti, hogy itt a foggazdálkodást lehetne úgymond mívelni, mivel nincs víz, ami kifoljon oda, ahová kellene.
November van, ilyenkor normális üzemszerű, ha tetszik, rendszerszerű, normális működésben beletartozóan kicsi a víz. Tehát nagyon fontos látni, hogy a természetszerű gazdálkodásnak lényege az, hogy igazodik a természet eredendő működéséhez, amiben nagyon benne van, nagyon fontos jellemzője a dinamikája a természetváltozásának. Ugye ránézünk egy márciusi, júniusi, vagy novemberi, vagy januári tájra, ugyanarra a tájra, úgy értem, akkor más látunk rajta. Tehát nem egyforma, nem homogén, nem monolitikus jellegű a táj, hanem van egy dinamikus élete neki, ugyanúgy, mint a reggel más, mint a dél, vagy az este, vagy a fiatalkor, mint a középkor, vagy az öreg. Tehát, hogy van egy ilyen élete a tájnak, és például ugye az van benne, hogy tél végén, tavasz elején kiáradnak a vizek, ugye tavaszi szél vizet áraszt, akkor kiáradnak, akkor van egy kiáradása az életnek egyébként, ezzel párhuzamosan és okozati összefüggésben, és akkor nyáron összehúzódnak, télen meg pláne, tehát, hogy ez a kisvizes időszak, ami most van egyébként, hát ugye tavaly az volt, hogy december elején jött egy árullám, és az kitartott egész télen hónapokig, akkor egy jelentős vízmennyiség átfolyt a közép-iszai szelvényben is, hát 7 köbkilométernek tudom az igazgatótól itt Szolnokon. Az a lényeg, hogy egy jelentős vízmennyiség átfolyt, ami már majdnem képes lenne, vagy hogy mondjam, összevethető, és ez a lényeg, a párolgásból fakadó víz hiányjal, tehát a potenciális párolgásból, a napsugára beérkező napenergia kiszedi a tájból a vizet, megjegyzem, azáltal oszlatódik el az energia, azáltal hűti a víz a tájat, és teszi élhetővé, tehát ez egyik se baj, a nap sütése se baj, meg a víz, meg a párolgás, meg egyik se baj, hanem mind az élet működésének része, egymást kiegészítő, támogató részei, és összességben ezek tartják fönn azt a potenciális édenkert állapotot, vagy nyújtják, amit egy megfelelő gazdálkodással ki is lehetne használni, vagy lehetne éltetni.
Nem akarok vitatkozni veled, ugye azon, hogy persze most ebben az időszakban ilyennek kell, hogy legyen a vízmennyiség, de ilyen szokott lenni. Össze-vissza megbolondult a természet, csináltunk már olyanokat, hogy akkor áradt, amikor nem kellett volna, vagy akkor nem áradt, amikor kellett volna. Tehát én nem vagyok benne 100%-ig biztos, hogy jól van ez így, mert szépen hömpölyög ez a Tisza, majd a hóolvadás, vagy egy júniusi csapadék maximum hozhatja az áradásokat, de most itt van. A helyén van, csak éppen nem mindig van a helyén.
Ez így van, és nagyon fontos, amit mondasz, hogy ugye az úgynevezett klímaváltozás, hát ebben jelenik meg a szélsőségek növekedésében, igen, és a működésnek a szétesődésében, ha tetszik, tehát hogy az eddigi normál működés, az megváltozik, mondjuk átcsap egy másik fajta normál működésbe, mert a sivatag is nagyon szép ökológiailag, megjegyzem, csak éppen a tájpotenciája nem azonos az édenkertjével, és hogy a Kárpát-medence eredendően nem arra hivatott, hogy sivatag legyen, meg lehet bőle csinálni a vízlevezetéssel, nem könnyen, de meg lehet, vannak komoly eredmények benne, jól haladunk az ügybe.
Duna Tisza köze, Bácskai hátság.
Igen, de az egész a Tiszai Alföld is, tehát a talaj víz, ahogy száll le, tendenciózusan tudomány által szépen detektálva, az előrevetíti, tehát az irány abszolút megvan, a sivatagosodás, és így a sivatagosítás miatt már, hogy az emberi felelősségen hogy múlik. Tehát valóban ez a baj, amit említesz, hogy hát hektikussá, ha tetszik, kiszámíthatatlanná vált a vízjáték is, tehát a folyóinknak a vízjárás, egyáltalán az időjárási szélsőségek. Látjuk ugye ezt is idén, hogy jön ezek a, akár most szeptemberben ez a nagy mediterrán csapadék, mediterránból származó csapadék, vagy most ugye
a spanyoloknál,
igen, hogy túl sok. Na most mindezekre egyébként az ok megszüntetésében, nagyon fontos, az ok megszüntetésében, illetve a kezelésbe, az ünnep reziliencia növelésben, tehát hogy ha már létrejött a baj, akkor hogyan kezeljük, mind a kettőben azonos módszertan vagy megoldás a jó, mégpedig a tájak vízpuffer kapacitásának a növelése. Tehát, amikor van víz, legyen hova folyni annak a sok víznek, ami van, ne legyen ott, ne okozzon bajt, hanem legyen hova folyni. Ez abszolút reális, tehát hogy például a fás legelő tipikusan az az élőhely, ami gazdasági hasznot okoz az által, hogy víz van rajta, miközben ugye így vízpuffer potenciálja is van, tehát be tudja fogadni a nagy vizet, nem lesz tőle baja. Jellemzően ugye ezek a vegetációs időszak előtt vannak ezek a vízborítások, és annak kapcsán jön a vegetációs időszak, és a jó biopotenciál. És utána pedig, ahogy ez a víz elmegy róla, akkor ott lehet legeltetni jószágot. Az idei évben az én gazdálkodásomban ez például ez történt, a hullámtéren úgy legeltettem marhát, hogy nem kellett ráetetnem plusz szénával, amit nem tudom melyik alföldi másik gazdálkodó tudott megcsinálni, mert ugye arra van példa, hogy 300 hektáron szürke marhát, 70 szürke marhát tehenet meg a 60 borjút legeltető gazdatárs is rá kellett etessen már a szénával augusztusban, mert ugye kiégtek a legelők. A hullámtéren a 30 növendékállat, amit én legeltettem, az 5, aztán 8 hektáron volt el. Hát ezt a nyári időszakot így húzta ki. Volt mit enni, ugye a hullámtér biopotenciájának köszönhetően.
Van időm gondolkodni, az előbb a tetőre néztem, hogy mediterrán tetőket fogunk csinálni, de végül is nem biztos, mert újra és újra lesznek hatalmas haváriák, lesznek olyan záporok, ami lemossa akár a tetőt is, a mostani nyeregtetőket is.
Elviszi,
de a másik pedig, amit olvastam, azt hiszem, hogy tőled is olvastam meg, hát másoktól is a tájhasználatnak azt a módját, hogy hogyan lehet megfelelően nem a vízbufferrel, hanem azzal megtartani a vizet. Mert nem csak úgymond az kell, hogy az ide folyt vizet megtartani, hanem a itt lévő vizet is megtartani. Nem mindegy, hogy milyen talajra esik a napfény. Arra a barnára, ami felmelegíti, elviszi a vizet, vagy pedig egy erdős legelős talajra, ahol bizony-bizony megmarad. Ezt ugye a vízügyesek nem így veszik fel. A víz az káros. Úgy tartják legtöbben, vagy eddig úgy tartották, el kell vezetni, gát közé kell szorítani, fel kell duzzasztani, és akkor ez van, és te ezekkel az emberekkel próbálsz úgy egyeztetni. Néha-néha látok egy pár olyan félmondatot, amelyben talán igazat is adnak neked. Van haladás ebben, vagy messze vagyunk még azért a Kánaántól?
Na, ez két kérdés már, mert az előbb felvetetted, mindjárt csak rögzítem itt magamnak, ugye, hogy a víz visszatartás mikéntje, arra egy kicsit emlékezzük meg, úgymond szakmai alapokként, illetve azt, hogy ez most hogyan halad a szakmapolitikában, vagy mi a helyzet, mi az aktuális helyzet ezzel kapcsolatban.
Tehát ez összefügg.
Mit tudok elmondani, abszolút összefügg, igen. Tehát az előbb beszéltünk arról, hogy a beérkező vizeket is be kell csatornázni a rendszerbe, úgy tulajdonképpen szó szerint, vagy hát mondhatnám, hogy fokolni. Tehát, hogy a hegyekből beérkező vizeket a tájakban, a folyókból oldalirányba kivezetve, és a tájakban területi-felületi vízborításokat létrehozni az árterekben, ugye klasszikusan erre való. Erről beszéltünk az előbb. Most, hogyha a víz visszatartása helyben, leeső helyben keletkező vizeknek a visszatartásra, hogyha beszélünk, akkor érdemes mondjuk három léptéket megkülönböztetni. Most, hogy itt állunk egy falusi udvarba, tehát a háztartási léptéket, a települési léptéket, és mondjuk a táji léptéket, ami a külterületi mezőgazdaság területe. Na most mindegyikre megvan a módszertanok, utána lehet nézni most már így a YouTube egyetemen, illetve így a közösségi médiának köszönhetően, nem csak tudományos publikációk beérhető ez el. Én ezt nem is részletezném, az elvet említem meg, azt az oldalirányú kivezetés és tározás elvét az egyik, illetve a másik, hogy ez a tározás, ez dinamikus legyen, és egy működésbe csatolást kell jelentsen, nem egy statikus valamit. most gondoljuk ezt végig. Például, hogy a tetőnkről összegyűjtjük a vizeket csatornába, akkor oldalirányú kivezetésnek számít, hogyha létesítek közben puffer tartályokat, ami lehet ugye simán az IBC tartály, köbös, klasszikus köbös tartály, illetve azoknak a sora, illetve egy tó vagy tóka az udvarban, aminek mindegyiknek van túlfolyása, tehát ezek mind a többlet vagy a letározható, vagy a hirtelen megjelenő úgymond többlet mennyiséget veszik be, és van tovább engedésük, hogy hova. Nyilván ezek méretezhetőek és kapacitás függőek, és a legvégén, amikor már nagyon nem kell, az engedődik be egy közcsatornáló. Hangsúlyozom, ez pláne megtehető egy falusi portán, vagy hát úgymond kötelező. Másrészt a városokban is, dúsabban lakott helyeken is, háztömbönként, stb. Ez a szemlélet abszolút megnyilvánulhatna. Nyilván itt is van az, hogy hely kell a víznek, mert a köbös tartály is hely. A tóka az udvaron, az meg pláne hely, tehát nincs minden felszántva, vagy műgyeppel lefektetve, vagy a tujával elcsúnyítva, stb. Vagy az ugrálóvár, vagy akármivel, hanem akkor adunk ilyet, de ez nem az ördögnek adott hely, hanem ez a vízünknek adott hely, ami lehet használni egyébként is, tehát a multifunkcionalitása is megvan. A háztartások településekkel állnak össze, itt is a települési vízgazdálkodásban az, hogy levezetjük a vizeket a belterületről, mondjuk, de nem rögtön a befogadóba, Tiszába, Dunába, Fekete-tengerbe, hanem a mihelyest lehet a község határon, vagy megfő helyeken, kijelölünk olyan helyeket, ahol meg tud állni, meg vissza tudjuk tartani, meg tudjuk fogni ezeket a többletvizeket, és ott a lakosság javára, a táj és a városunk hűtésére tud hasznosulni ez a víz, például növényzetet éltetni. Nem is a locsolás által, hanem önmaga által, mert beszivárog a talajba, meg kipárolog a levegőbe, és az visszacsapódik, ugye harmadcsapadék, fölveszik a fák, a táj nem hülye, eteti, itatja önmagát, kialakultak a rendszerek, evolúció feltárta. És a természettudomány egyébként is ezt szépen be tudja mutatni, tehát semmiféle titkos tudás nincsen ebbe, vagy nem kéne, hogy legyen. Ezzel együtt nagyon furcsa, hogy az építő, majdnem azt mondtam, hogy művészet, az ugye még mindig ellene hat, és még mindig betonozott árkokat látunk projektekbe, illetve ez a vízlevezetés, meg ez a csúnya haláltábor-szerű, hát ugye, hogy mondják most ezt, egyszerűség. Minimál stílus, hogy a saját 100 milliókért létrehozom a panellakásoknak a dizájnját, tehát valami teljesen elvarázsolt tényleg az ízlés is, tehát megint az értékrendi szint, amiről beszélek, tehát ezen kell túllépni, hogyha az élet irányába, hogyha víz problémákat meg akarjuk oldani, és akkor ami a léptékében a legfontosabb és országos szempontból a megmentést tudja hozni, az pedig a táji lépték, a mezőgazdaságnak a szintje, amikor is tényleg a helyben keletkező vizeket ott ugye belvíznek hívják, és azoknak a levezetése, meggyőzésem erről folyik egy szakmai vita, hogy azok tápanyag túlterheltek, vagy esetleg sósak, stb. Tehát, hogy nem tudják, hogy mit csinálnak vele, ezért vezessük a folyókba, ezért nevezessük. Hát most én azt mondom, hogy ha már ilyen, akkor azt a tápanyagot ugyancsak rá kell bízni a természetre, és fel tudja dolgozni a tápanyagot, és ott helyben azokat is visszatartani, le kell vezetni a vizeket, de nem a Fekete-tengerbe, hanem a helyi tájban, minél közelebb a keletkezéshez megtartani, ez azért, mert ott van rá szükség, illetve ott szükség van rá. Tehát ami vizet levezetünk, az a víz hiányzik utána nyáron, ezt a tételt abszolút be kell vésni, és ahogy az öntözés látjuk, nem hoz megoldást, mert a legszebb fejlesztésekben is 10%-ig tudhat fölmenni a szántóföldek tekintetében az öntözésfejlesztés, úgy az aszály 100%-on hat, és akkor még mindig csak a szántóföldeknek a 10%-áról beszélünk, tehát akkor ez egy bevallottan egy sivatagban oázis sok fejlesztése, amit az öntözés tud hozni.
Azt hiszem, hogy erről mi már beszéltünk az öntözésnek a károsságáról is, meg minden másról, de te még szeretnéd tovább mondani, azt a dolgot, amit már tudunk mindnyájan, hogy a vízre szükség van, de olyan módon, hogy ésszel kellene gazdálkodni vele, és megtartani. És hogy lehet? Jó, családi szinten meg lehet, lakótelepi szinten meg lehet, de egy település szinten már teljesen másképp gondolkodnak a vízügyi szakemberek is, meg a tervező szakemberek. Mondod a betonárkot. Az gyorsan leviszi egy nap alatt, és akkor nincs ott az árokban víz. Én nekem gyerekkoromban az árokban ott volt a víz, a kacsák, libák ott fürödtek benne, és bizony az jó volt, és a levegőt is hűtötte. Most pedig az a beton rengeteg ott, akár az Üllői úton, vagy bárhol máshol, ott forróságot okoz, forróságot hoz.
Na most ugye nem csak a kacsák, hanem mondaná, hogy a szúnyogok, de a szúnyogok az a békák, meg az egyebek,
és hogy nincs.
Hát van, igen, van, amíg volt. Tehát pont azt mondom, hogyha egy teljes ökoszisztéma rajta van a vízen, akkor nincs túlszaporodása egyik részelemnek sem, például a szúnyognak. Igen, tehát ez biztos. És itt tudok csatlakozni ahhoz, amik az előző kérdésednek a második fele, hogy akkor a szakmapolitika hol tart ehhez képest. Itt van az, hogy elkezdtek beszélni arról, hogy na hát akkor vízvisszatartás, de sajnos ezen az iparszerű paradigmán vagy értékrendszeren belül maradtak, és így nem találják meg pont a gyökérokot és a megoldást. Tudnék, hogy a maga az iparszerű hozzáállás hozza létre a bajokat, amit kellene kezelni, és azt ugyanazzal a hozzáállással nem lesz hatékony kezelni. Erről beszéltem az előbb, hogy a duzzasztás, csatornakotrás, öntözés, ami a legtöbb szakemberben, hát és a köztudásban, de sajnos a szakemberek fejében talán még inkább pláne benne van, és hát egyenlőre kisebbségben van ez a másik gondolat, bár abszolút van, tehát hogy megjelenik reálisan, tehát abszolút van, de még mindig úgy tűnik, hogy tehát nagyon nehezen megy át, mint egy tényleg eketalp rétegen a víz, hogy nehezen szivárolag át, úgy ez a valóság, hogy akkor tényleg nyitni kell a természetszerű, az életorientált gazdálkodás felé. Azt látjuk, hogy vannak elmozdulások, tehát például ugye a vízügynél az OVF igazgatóhelyettesi posztjára új személy lett kijelölve, aki deklaráltan nyitott ezen hát alternatív irányok irányába, de azt is látjuk, hogy nagyon nagy a korlát, hát egyszerűen nehéz dolga van, és mindenki másnak is, aki ezt az új megoldást forszírozza, vagy átlátja ennek a realitását, mert egész egyszerűen a rendszer tehetetlensége dolgozik, a látak a fejekben eléggé átjárhatatlanak, megugorhatatlanak.
Akkor mindig előjön, ugye, a profit.
Profit az lenne ebben is. Tehát
de most hirtelen a profitot abban látja, hogy hamar megtérül, de nem évtizedeken keresztül áttérül meg, a biztos, hanem azonnal gyors profit, és
sajnos,
akkor abban
sajnos lehet. Nem lehet most már erre hivatkozni, ez egy kézenfekvő hivatkozás, de ott tartunk, hogy a pont a profitabilitását, a jövedelmezőségét, egyáltalán a fenntartatóságát, a víztelenítés most már rontja, csökkenti, ellehetetleníti a jelenlegi gazdálkodásnak. Tehát pontosan nem az veszélyezteti a jelenlegi gazdálkodást, vagy mondjuk azt, hogy az élelemezés biztonságot, vagy egyáltalán a klímabiztonságot, ha lett volna még ilyen, hogy ha változtatunk, hogyha vizesítünk, nem ez veszélyezteti, hanem az veszélyezteti, hogyha nem változtatunk, ha nem vizesítünk, hanem marad minden régibe, illetve maradunk ennél a csatornakotrás, öntözés, duzzasztás elavult és soha sem működő doktrinájában. Hanem itt kell nyitni, felismerni, hogy nem jövedelmező ez a fajta szántóföldi művelés az ukrán piac nélkül sem, úgy meg aztán pláne, és hogy felélte a szántóföldi művelés, felélte a létfeltételeit, a talajok degradálódnak az öntözéssel együtt, illetve pláne, hangsúlyozom, tehát stb. Tehát ez tényleg nonsens már, ahogy a matekra meg az észérvekre hivatkozva nem látják át az észérveket meg a matekot, ami pontosan ellentmond tehát azt mondja, hogy ki kéne lépni már, és nem a régi nótát fújni még mindig a szakembereknek.
Hogyan változtathattok úgy, mert benne vagy azért az Élőtisztáért Egyesület sokat tesz érte, hogy a fejeket egy kicsikét megművelje, kicsit kapáljon ott a fejekbe is, de jelenleg azért az egyetemi oktatás szinten biztos vagyok benne, hogy ugyanazok maradnak. Hát én történelem tanárként tudom nagyon jól, hogy még a 60-as évek történelmét tanítottuk, akkor is, ha mondtam, hogy ez hülyeség, butaság, nehezen megy át a tudás, úgymond az a tapasztalati tudás, amit ti adnátok. Mikor lesznek ezek könyvbe?
Hát én azt mondom, hogy én kapcsolatot tartok a Műszaki Egyetem hát mindkét tanszékével, jók ezek a tanszékek, nyitottak a tanszékvezetők, a tanárok, a tudományban igenis ez látszik, próbálkoznak, csak mégis körülbelül, mint a Karinti novella, vannak Karintinek novellája, hogy akkor Jézust vagy Barabást engedjék el, vagy feszítsék meg, és a tömeg úgy tűnik, hogy mindenki Jézus szeretné megmenteni, és mégis a másik hallatszik. Tehát valahogy a rendszer tehetetlensége miatt, én ezt így mondom, egy ilyen rendszer elméleti vagy szemléleti elv tudok rámondani, mégis, vagy lehet, hogy csak a türelmetlenségem, de
nem. Van olyan sok idő, 100
ez
éve.
Ez az, hogy tehát elmúlt már, tehát kb. 20 éve lejárt ez a lemez, vagy lehetőség. Van nyitottság abszolút, mégis mondjuk a középiskolai oktatásban, akik már ugye nem szak tanárok, ott tankönyvek nincsenek átírva olyan szempontból, hogy a tiszta szabályozást a helyén értékeljék végre, és ne modern, mint jó mérce alapján, mert hogyha jobban megvizsgáljuk a modern és a fejlődés, ami ugye pozitív fogalmak, hát az elszakadottságot jelenti, illetve a kiszolgáltatottságunkat, elbutulásunkat, elhízásunkat, meg stb. Is jelentette már, hogy az emberiségnek és az alkalmatlanságát a önfenntartásra, tehát saját magának, nem egyéni szinten csak, hanem közösségi szinten is a fenntartására. Na erre volt jó a modern, egyébként ezt is célozta bevallottan, tehát az, hogy a világgazdaságban való bekapcsolása a helyi piacoknak, helyi gazdaságoknak, a helyi viszonyok szétverése, ugye a gazdálkodói kultúra szétverése, gondolom, ugye itt a kulák, Kosdira, stb. Tehát kőkeményen a modernnek ez a tartalma, csak kell szembesülni kéne az embereknek, a köztudásnak, hogy jé, akkor mindaz, amiben úgy hittek, hogy na hát ez a világ már pedig a lehető világok legjobbika, ez mondjuk nem igaz. Tehát egyszerűen fogalmak hamisak beleértve, a politikai, de minden az élelmezésbe, a kenyér nem kenyér, a tej nem tej, a konzervatív nem konzervatív, a liberális nem liberális, tehát lehetne sorolni, hogy hamis ez az egész rendszer, és ez látszik a válságokban, amik jelentkeznek, ez a gyökér oka, vagy a mély oka neki, ami összeáll, csak hát ez mondjuk nagyobb filozófiai hajlandóság kell, vagy szemlélet, mint ami vannak közgondolkodásban, de hát lám, engem is meg szoktak kérdezni riporterek, úgyhogy van érdeklődés, és akkor így ennyit tudunk tenni, ugye mindenki annyit tud tenni, amennyit osztanak neki, hát az államtitkárnak nagyobb asztala van, gondolom, bár a fene tudja Magyarországon, hogy ki irányít. Minden esetre nekem civilként, így önkormányzati szinten, meg civil gazdálkodói szinten, amíg a közösségi médiához hozzájutok, annyi lehetőségem van, illetve ahogy meghívnak tanítani, akkor ezeket elmondom, illetve közlöm, igen.
Itt vagyunk a medencében. Ugye Trianon hozta azt, hogy mi csak a medence közepét kaptuk meg, tulajdonképpen a hozzátartozó hegyvidéket, illetve magát a lefolyásnak a helyét is úgy elcsatolták szépen tőlünk. hogyha egységesebben tudnánk gazdálkodni, jelentett volna ez valamit, vagy a Széchenyi féle ármentesítés, stb. Akkor is hatott volna, ugyanígy?
Nagyon jó kérdés, és most nem a legaktuálisabb, de egy nagyon mély és fontos kérdés, amivel ugyancsak szembesülni kell, hogy én úgy látom, hogy ez a kérdés nem Trianon függő, nem lehet Trianonra hivatkozni, hanem modernizmus függő, hogyha egységbe és kezelésbe maradt volna a Kárpát-medence, lehet akkor még hatékonyabban tud gyarmatosítódni. A erdőirtó vállalatok nem román kézben lennének, és vagy, de hát ugye lehet multinacionális, mint ahogy az ország annak idején több nemzetiségű volt, tehát abszolút voltak a román vállalkozók a hegyekbe. Mindenesetre ez független ettől sajnos, sőt, Magyarország nem bizonyította az elmúlt 100 évben, hogy jobban vigyázott volna a környezeti státuszára, a környezeti adottságaik, a környezet, de itt nem egyfajta természetvédelmi szemléletet értek, hangsúlyozom, hanem egy gazda szemléletet, egy alázatot a természettel szemben, mint a természetnek, mint magasabb rendűnek az elismerését, hiszen ez nem volt korszellem. Tehát a korszellem modernizmusban az, hogy majd azt én tudom, Nietzsche megállapítja, hogy Isten meghalt, nem miatta halt meg, csak megállapítja. Ugye eleve már Descartes, aki teológus volt, mondja, hogy na majd azt én tudom. Tehát az egyéniség, és akkor a felvilágosodással, ami ugye megint egy pozitív fogalomnak van értelmezve, az elszakadás, amit már a korabeliek is detektálnak, vagy mondják, hogy ez nem jó. Mindenesetre ez ennek a topzódását éljük meg, ami most odáig fajult, hogy nem lehet már emberekkel beszélni, nem tud az ember tanítani, ha tetszik, mert nincsenek meg az alapfogalmak, az alapélmények nincsenek meg. Nem generációkban, hanem bizonyos emberekbe és összességében, a társadalom összességébe. Tehát az, aki jól kereső IT szakemberként a viszkikólát kijönti a csapba, mert kicsit tovább ott hagyta az asztalon, mint szokott. Tehát ez a pocséklás kultúrája, és föl sem merül benne, hogy ez nem jó. Tehát nehéz hivatkozni a természet élőségére annak, akinek a természet a kvadozást jelenti. Vagy pedig a Niagara vízesésnél való fotózkodás, vagy bár ott másod. Tehát ez mind az elszakadottság, amiről beszélek, annak a megnyilvánulásai, és hát így ilyen szempontból a nagyvárosok nem az, hogy mentetetlenek, hanem önmagukat felélték, és az emberek nem is akarnak megmentődni, a falvakban pedig szeretnének nagyvárosias életet élni, meg módon lenni. Tehát a falu is őrültű szégyeli magát, hogy nem annyira hülye még, mint a város, de nagyon igyekszik, sőt bizonyos tekintetben túl is teljesít, ugye ott is már a fák szemetelnek, már hogy ősszel, mikor lehullatja a levelét, meg ott is azonnal mennek a fűnyíró, vagy fűnyíró, vagy nem is értem, most miért nincs, most a láncfűrész szezon van, ez a motoros kaszának mondják, vagy minek, kézi kasza, amin most már a motoros kaszát értenek rajta, ami aztán végképp, tehát végképp a fűnyírásnál is egy barbár szintemelkedés, mert ott hagyja a damilt, ugye az úgy megcsinálja, hogy a damil az vágódjon le.
Az apró fűrét, akkor trágyal lesz belőle, nem táplálék.
Igen, tehát hát a kaszálás. Jó, tehát csak végtelenség lehet mondani.
Eszembe jut, hogy ugye én a 60-as években voltam általános iskolás, 70-es évek elejéig, és akkor tanultuk, hóha, 1980-ra utolérjük Angliát, városiasodás szempontjából, mert 50%-on alig vagyunk felül, ma 80% körül vagyunk, kellett ez nekünk, hogy városba tömörüljünk? Már falu is város, most már teljesen mindegy, de a városias életmód azt hiszem, hogy a tájat is tönkre tette, hát teszi is.
Ez érdekes, mert a város működése önmagában az egyfajta, hát rákos szerveződésként értelmeződik, ezt nem én mondom, hanem...
De gazdaságos, hogyha úgy nézzük.
Értem, csak hogy ez, tehát egy koncentráció, és onnan áttéteket képez szellemileg, meg infrastruktúrális használja, de akár olyan, hogy túlmelegszik, túlmelegíti, erőforrások beáramlása, szemét kiáramlása, stb. Tehát mindenféle szempontból megvizsgálja. Ugyanakkor a városban születik meg az a réteg, vagy gondolat, aki meg tudja menteni a természetet, meg a vidéket, bármilyen furcsa, mert a vidéki még mindig városba akar vágyni. Igen, tehát a gyerek még mindig az, hogy a gyerekem már csak itt nem, mert itt nem tudom mi, és akkor bezzeg a város. Megjegyzem, akik a mezőgazdaságból jól élnek, ott megfigyelhető, hogy áthagyományozódás, de ugyanakkor az is megfigyelhető, hogy előrekszik a gazdatársadalom, meg hát eltűnik, tehát a birtok koncentráció, a birtok szám csökkenése, a gazdálkodók számának csökkenése, az a fajta gazdálkodói réteg, közép birtokosság meg tudná menteni a falut, a vidéket és ezáltal az országot, na most ez nem annyira létezik. Mégis az a gondolat, akiben ez felmerül már, az a városba születik meg, ha tetszik, a városból kiköltözők tudhatnák megmenteni a falut, azzal a tudással, ami a faluba megvolt három generációval ezelőtt, mert ott is elveszett, meg kiirtózott, de így körülbelül ez a véleményem, de valóban hát a város tényleg a technofalangszerek útján van abszolút, menthetetlenül, tehát ez a 21. században tényleg a Huxleynak az a Nagyon új világ című ugye szociográfiája, amiben 90 év előtt vagy leírja, hogy történik, hát az megvalósulni látszik. Ugye tartottak főpróbát itt a Covid kapcsán, itt a polgári félelmi gyakorlattal, hogy ez hogy a értelmiség esetleg hogyan kell védelmére a, hát mindannak, ami a humanizmust jelenti, hát sehogyan, tehát simán feladta, meg simán megvezetődött, és így hát ennek a technodiktatúra, a zöldre hivatkozó, zöld érvekre hivatkozó technodiktatúrának a bevezetése, hát folyik ezzel a technicizációval, a sokadik virtualizációs szint lépésével már valóságnak. Most ugye ezzel a mesterséges intelligenciának az előrehozásával, hát ez is egy út. Én azt gondolom, hogy az emberi minőségnek ez egy tévútja.
Balogh Pétert hallották Nagy Körülről, az Élő Tiszáért Egyesület elnökét. Beszélgetésünket a jövő héten még folytatjuk. Most átkelünk a Tiszán, ahogy megígértem, Komppal.
Nagy Géza.
Nagy Körül.
Nagy. Igen. Ki meg kell állni ott a sorompó előtt, és akkor, mert valamikor ugye onnan hozunk autót.
Ja.
Vagy traktort hozunk, vagy bármit hozunk.
Jó, így már értem. Mert...
Akkor nem férnek el?
Ugye csak azt kérdez vérségeket, aki nem tudja, hogy miről van szó. Persze, mert itt a felhajtóval csak egy mehet.
Igen.
Általában helyiek szoktak jönni, vagy fegyvernek ilyen?
Változó, nagyszülei, fegyvernek, attól függ a négyesről, hogyha esetleg baleset van, akkor onnan ide hozza a GPS őket.
Ja, és akkor?
Innen mennek Szolnok felé, hogy kikerüljék mondjuk a balesetet. De változó. Hát szoktak kirándulók, nyáron főleg.
De földek nincsenek?
De vannak, persze.
Mert általában helyiek azt szokták, ugye a földeket.
Igen, hát van, itt is van RT, ilyen KFT, olyan KFT, akinek földje van, és akkor azok járnak átművelni a földet, munkagéppel, mindennel.
Hogy de szép ez a kanyar, ugye?
Igen.
Hát nem azt mondom, mert mindenki nem szívesen dolgozna itt, de azért gondolom, hogy ha szétnéz, azért egy kis öröm lehet benne.
Hát persze, hát azért másabb, mint egy lakatos műhelybe belülről.
Hát, hogy egy gépsornál.
Vagy egy gépsor mellett állni 8 óra hosszát.
Akkor elmondja nekem, hogy ez lehet valaki kompos, hát vagy matróznak mondjuk már ezt.
Hát először ugye van a matróz, először is egészségügyi vizsga kell hozzá, tehát hogy megfeleljen mindennek, úszni tudás, utána van egy ilyen matróz vizsga, ilyen alapvizsga, és akkor utána el lehet menni révésznek, az a...
Ja, ez a hivatalos
a neve. Hivatalos a révész. És az egy majdnem ugyanolyan, mint egy szakma, mint egy jogosítvány. És akkor ő vezetheti a kompot egy matrózzal, tehát mindig két embernek kell lenni ezen a kompon.
Hát biztonsági dolgokat tudni kell.
Persze, persze, ugyanúgy mindent be kell tartani. Ez mind a munkavédelemtől kezdve mind egészségügyi vizsga van. Hát volt vagy hatféle vizsgánk. Annó annak idején.
Súlykorlátozást, mindent tudni kell.
Akkor. Igen, igen. Ez a komp magával, ez 20 tonna összterhelése. Tehát attól nagyobb terhet nem tudunk szállítani, meg nem is lehet.
Jó, mondjuk önök keresztben mennek a folyón, de ide jönnek, hajóznak, jönnek hajók, csónakok,
igen,
ugye?
Igen, igen.
Arra is vigyázni kell?
Megvan a megoldás, ezt a kötelet leengedjük is. Rádión jeleznek nekünk a hajók, vagy jó, bármi, értem. És akkor leengedjük a kötelet.
Csak felül van kötél, alul nincs? Mondhatom?
Ez felső köteles.
Felső köteles.
Igen, aha. Alul nincs.
Na, hát is értünk.
Igen.
Egy, és akkor most jön a
most
kihajtás.
Jön, hogy, igen, leszorítja, megfogja a kompot, utána megkössük, és leengedjük az autót.
Aha, értem. Jó. Ja, így meg kell fogni, ugye? Ja, és ki is kell kötni, hogy nehogy életben visszacsusszon, de akkor... Érdekel. Irányi felé, hogy ne menjen mellé. Nem kell visszamenni most. Nem hosszú idő, de azért oda kell figyelni mindig.
Hát igen, most viszonylag alacsony a vízállás, de amikor magas a vízállás, akkor sokkal hosszabb idő tart, míg átér a komp meg vissza.
Hányszor volt már egyik partról a másikra?
Hát azt nem tudnám megmondani. Nagyon sokszor.
De ez azt jelent, hogy majdnem 300 napot dolgozhatnak nagyjából, ugye?
Hát olyan, persze. Igen, igen. Tehát folyamatosan megyünk, minden a vízállástól függ.
Jó, de tudom, de hogy 300 napot dolgozik, hogyha csak 10-szer megy át.
Hát igen, azt ki lehet számolni. Hogy
és hány éve csinálja ezt?
5. éve, 5 éve.
Hát akkor még friss.
Hát igen, igen, igen. Lehet. Azelőtt én is egy gyárba dolgoztam, aztán ugye ott megszűnt a cég, és utána kerültem ide.
Na de ezt a csendet néha-néha hallgatni.
Igen, igen, megnézni a horgászokat azt. A szavar időben, hogyha úgy van, de ugye van itten mit tenni, itt a környezetet falba kell tartani.
Ja, értem, akkor ez is a maguk dolga, hogy persze, ott persze. A kis házikót.
Igen, mindent itt a környezet, füvet nyírni, falevelet összeget, tehát hogy rendben legyen a kompnak a környéke.
Ugye napkeltétől napnyugtáig lehet menni csak.
Meg van határozva, tehát minden hónap, nyáron hosszabb idő van.
Hát ilyen... igen, amikor fent van a
igen. Nap. Ilyenkor most ugye november van, novemberben reggel 7-től délután 4 óráig.
Várják, hát kapirgálnak, meg kell a feljáratot, meg végig rendbe kell tartani. Akkor.
Igen, igen, rendbe tartunk mindent, és hogyha meglátunk egy autót, akkor megyünk át érte.
Ja, mert nem hívhatják önöket, nincs telefonszámuk oda át, vagy...
Van telefonszámuk, tudnak hívni is bennünket, de ugye lényegtelen, mert meglátjuk az autót, aztán megyünk. Tehát nincs olyan menetrend, hogy fél óránként megyünk, vagy óránként is.
Ketten vannak mindig, vagy váltás is van?
Váltás is van, persze.
Jó, értem, akkor nem csak ketten egy
nem évben. Csak ketten, nem. Hát úgy van, hogy mindig egy révésznek lenni kell, és egy matróznak a kompon.
Jó, értem, tehát mind a kettőnek szak irányú vizsgát kell, hogy
egyiknek,
tegyen.
Egyiknek kell, a révésznek, tehát annak mindig itt kell lenni a kompon, és lehet mellette egy matróz. De lehet úgy is, hogy két révész, akkor... Tehát de akkor is megnevezzük, hogy ki a főrévész.
Igen, meg a matróznak akkor a feladata, hogy esetleg probléma van menteni?
Igen, igen.
De nem volt még ilyen?
Nem, hál' Istennek, úgyhogy nem volt még semmi probléma.
Bár hogyha valaki segítséget kér, esetleg kajakosok, tudnak segíteni.
Persze, hogy ne tudnánk.
Elirányítják, illetve hát igen. Azt mondani, hogy igen. Hol lehet kikötni.
Így van, meg ugye elirányítjuk oda a szabadstrandhoz, a kikötőhöz, uh-huh. Tehát hogyha olyan
ja, idegen... Ja, itt nem köthetnek ki.
Itt nem.
Tilosát forgalmat akadályozná, meg veszélyesebb is.
Igen, igen, igen.
Nagy Géza révészt hallották Nagykörülről, a Tiszáról. Ezzel műsorunk véget ért. A munkatársak Bartók Beáta zenei szerkesztő és a technikus Tompos Péter nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra további kellemes rádiózást kívánunk.